Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Gyakorlatilag Magyarországon nem igazán hallottunk sokat a Chrome OS-ről, majd a Peti mindjárt közbevág, hogy de pedig neki még volt Chrome OS-es notebookja, de ugye ez az az operációs rendszer, amit ha valaki még emlékszik, és lehet, hogy nem ez volt a szándék, de mégiscsak én innen emlékszem a Chrome operációs rendszerre, a netbook időszakban, a netbook korszakban voltak ezek a nagyon pici notebooknak nem nevezhető, legalábbis teljesítmény szempontjából semmiképpen sem nevezhető eszközök, amikre kiderült, hogy a Windows is, de az akkori Linuxok is bizony túl nagy falat, hogy akár csak normálisan tudjuk használni, pláne a pocsék, elképesztően, mondtam, hogy pocsék, atomprocesszorral ellátott netbookok esetében, és én innen emlékszem a Chrome OS-re, a Google-nek arra az operációs rendszerére, ami kis túlzással egy böngészőben fut, és egy fogtömésen is elment volna, éppen ezért törhettek be a piacra, aztán később már dedikált Chrome operációs rendszeren ellátott kis notebookok, amik az Egyesült Államokban igen népszerűek voltak, de valahogy Európában nem annyira, Magyarországon pedig aztán végképp nem tudták megvetni a lábukat. De most, a jövőben lehet, hogy ez megváltozik.
A Google egyik vezetője erősítette meg azt a már nagyon-nagyon-nagyon régóta fennálló híresztelést, hogy egy napon az Android és a Chrome operációs rendszer összeolvad. Ugye a Chrome-ról, ahogy Feki is elmondta, egészen egyszerűen le lehet írni, hogy magában a Chrome böngészőben fut szinte minden, legalábbis a legfontosabb dolgok. Egy ideje már azonban, hogy ez az operációs rendszer is kapott azért komolyabb frissítéseket, komolyabb tudásbeli bővítéseket, mint például az androidos alkalmazások futtatásának képességét, tehát gyakorlatilag előágyaztak ennek már egy jó ideje, és nyilván a Google-nek is az az érdeke, hogy minél kevesebb erőbefektetésen, minél nagyobb területet tudjanak lefedni egy-egy ilyen szoftverrel, amit ugye hosszú távon is támogatnak. Pontosan ez az egyik fő motiváció amögött, illetve az egyik fő alap és a spekulációknak, hogy a két operációs rendszer tehát egy számítógépekre tervezett, és inkább egy ilyen általános felhasználású számítógépekre tervezett rendszert, és az Androidot, amit kicsit tabletekre, de nagyon inkább ugye okostelefonokra szabtak. Lássuk be, azért az androidos tabletek vonalán nem látunk akkora sikereket, mint mondjuk az Apple részéről. A Microsoftról meg külön is beszéljünk, Windowsos tabletek világát azt gyakorlatilag egy ilyen élő-halott területnek lehet tekinteni most már. Ezzel együtt azért nyilván az iPad sikere is egy picit megkopott az évek alatt, de azért még mindig egy nagyon-nagyon-nagyon masszív piacról beszélgetünk. Ez a másik ok, ami miatt egyébként valószínűsíthető, hogy a Google hamarosan összeolvasztja ezt a két operációs rendszert, és ha már összeolvasztás, akkor nyilván azért egy kicsit pontosítsunk, konkrétan az történik, hogy a tervek szerint a Chrome OS nem egy teljesen új rendszerrel kerül kiváltásra, hanem fokozatosan Android alapokra helyezik, tehát amit eddig egy nagyon jól elrejtett Linux alap biztosított, azt a jövőben a szintén azért Linuxhoz erősen köthető Android fogja majd biztosítani, ezzel együtt pedig ugye azt jelenti majd, hogy a felhasználóknak sokkal nagyobb átjárása lesz, és egy sokkal összeforrottabb ökoszisztémát is remélhetünk ettől felhasználóként. Ha egy Apple-ös felhasználónak említjük mondjuk ezeket, akkor ő már tapasztalatból tudja, hogy milyen az, amikor a számítógép, a tablet és az okostelefon egymásnak adja az információt a másodperc töltése alatt. Itt is valami ilyesmire lehet majd egyébként számítani. Azt mondjuk még mindig nem látjuk, hogy asztali operációs rendszerrel, tehát a Chrome OS utódjával mennyire akar a Google Európában sikereket elérni, mert itt eddig nem túlságosan törték magukat. De ha már Google, akkor nem mehetünk el az aktuális trendi termékek mellett sem, és a trendi szolgáltatások mellett sem. Nagyon furcsa kombinációját láthatjuk most én is a mesterség és intelligencia két nagy moguljánál. Az egyikük a már emlegetett Google, a másik pedig a ChatGPT-t készítő és futtató OpenAI, mert hogy utóbbi kénytelen a Google-le szövetkezni egy furcsa módon.
Igen, ugye nemrégiben maga Sam Altman írta ki valamelyik közösségi platformra, hogy ha valakinek véletlenül van 100 000 darab mesterséges intelligencia algoritmusokra használható processzora, akkor jelentkezzen azonnal. Azért ez így nyilván félig víz, de közben azért, hogy ezt tudjuk, hogy minden vicc félig komoly. Tényleg hardveresen is egyre nagyobb bajban van az OpenAI, hogyha meg akarja őrizni az előnyét itt az óriási mesterséges intelligencia hype-ban. Éppen ezért nem tudott más tenni, és a világ egyik legnagyobb felhőszolgáltatójához, a Google-höz fordult, aminek ugye csak az a pikantériája, hogy bár már nem olyan szoros a viszony a Microsoft és az OpenAI között, de mégiscsak sok milliárd dollárt tett a Microsoft ebbe a cégbe, és most mégis azért, hogy versenyben tudjon maradni, az OpenAI, a ChatGPT fejlesztője kénytelen a riválishoz, aki ugye a saját maga Gemini nevű ökoszisztémáját is fejleszti, a Google-hoz fordulni, egész egyszerűen kell neki az a kapacitás, és kell neki az a szolgáltatás, amit a világ egyik legnagyobb cloud szolgáltatója tud kínálni. Egyedül, ha jól gondolom, talán még az Amazonnal nem sikerült ilyen méretű dealt kötni, de ami késik nem bulik, hogyha már a Google-féle megoldások sem lesznek elegek, akkor jön az Amazon. Ugye azt kell tudni, hogy a Google, az Amazon és a Microsoft a hármas, az a hármas, ami a világ legnagyobb adatközpontjait, szerverparkjait és hardware tartalékait birtokolják, tehát egész egyszerűen tényleg nem nagyon tud hova menni az OpenAI, hogyha szeretne a jövőben is fejleszteni, és mivel saját hardvereket ugye egyre nehezebb vásárolni, nemrégben beszéltünk arról, hogy az Nvidia az egyetlen igazi, óriási nyertese ennek az egész AI vonat szágódásnak, nem tud annyi chipet gyártani, hogy ki tudja szolgálni ezeket a vállalatokat, így most már kénytelen, kelletlen, a konkurenciával kellett szövetkeznie a mesterséges intelligencia gurúnak, az OpenAI-nak, és ha már OpenAI, akkor említsük meg, hogy mi ippek, hogy elbukta a versenyt, a programozási versenyt, a mesterséges intelligencia, konkrétan a ChatGPT egy emberi fejlesztővel szemben. De amikor beszéltünk erről a hírről, már rögtön az jutott eszembe, amikor nem tudom én, a féllábú kiskutyát megdicsérik az egéréti pálya végén, hogy azért végig tudott menni. Tehát az, hogy a világon először szerepelt mesterséges intelligencia algoritmus a világ egyik legkeményebb programozási versenyén, és csak éppen nem verte meg az embereket, az azért finoman szólva is nem túlzott pozitív jövőképet fest elénk, legalábbis a programozó szakma szempontjából.
Nekem egyébként egy picit a sakkjátszmákra és a sakkgépekre emlékeztet ez a történet, amikor ugye a világ legnagyobb sakkozóit próbálták mindenféle gépekkel, és akkor még ugye távol álltunk a mesterséges intelligencia kifejezéstől, tehát egy gépekkel próbálták legyőzni, és azt bizonyítani, hogy egyszer, majd egyszer valamikor tényleg eljön az az idő, hogy a gép tudásban, gondolkodásban megveri az embert, és hát nyilván ez a fajta motiváció lehetett akkor, amikor ugye a 2025-ös AdCoder nevezetű programozási versenysorozatban Tokióban elindult egy mesterséges intelligencia szolgáltatás, amit az OpenAI kifejezetten erre a versenyre fejlesztett ki. Tényleg nagyon-nagyon messzire jutott, hiszen a tokiói döntőben egy 42 éves lengyel programozó tudta végül megverni. 9,5%-os előnnyel győzött mindösszesen emberünk, aki a Psycho becenévvel bizonyos Debiák nevezetű úriember, a keresztnevét inkább nem próbálom kimondani, nem akarom megsérteni. A lényeg az, hogy ez a verseny ez egy 10 órás intenzív kódolási maraton végén dőlt el, és az az igazság, hogy attól kell inkább tartanunk, hogyha már most ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia mindösszesen egy 10%-os lemaradásban van a világ legjobb programozóinak egyikétől, és mondjuk azt tudjuk hozzá, hogy kifejezetten erre a területre és erre a célra írt mesterséges intelligenciáról van szó, akkor nagyon-nagyon közel áll ahhoz egyébként, hogy komoly problémákat okozzon a programozói szakma terén, ahogy Feke is említette, mert hogy ezek a versenyek egyébként egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult optimizálási feladat rendszerről szólnak elsőlegesen. Itt igazából mindig csak jobb eredményeket lehet elérni, és nem lehet tökéletes eredményt elérni, de egy átlag feladat megoldáshoz ez már bőven több, mint a legtöbb esetben mondjuk egy IT cégnél elvárnak a programozóktól. Úgyhogy mondjuk azt, hogy nagyon aggasztóan néz ki az, hogy most hogyan is tud egy mesterséges intelligencia kiváltani egy programozói szakmát. Nyilván Debian kreativitása, illetve új intuitív megoldásai voltak azok, amik előnyhöz jutották, tehát az emberi kreativitást azért még mindig nem tudja egy mesterséges intelligencia megfelelően szimulálni, legalábbis akkor, hogyha egy nagyon komplex feladatmegoldási kihívásról van szó, viszont az jól látható, hogy még a versenybírák szerint is egy nagyon jól optimalizált mesterséges intelligenciáról van szó, tehát, ahogy említettük is, hiányzott belőle az a fajta kreativitás, ami az embereknél még megvan. Meg hát arról ne is beszéljünk, hogy egyébként még mindig vannak logikai buktatói az általános mesterséges intelligenciáknak, meg olyan helyzetek, amikor nagyon-nagyon csúnyán át lehet verni az AI-t, és itt most nem feltétlenül csak az AI hallucinációról beszélünk, amikor bődületes bolondságokat tud válaszolni a mesterséges intelligencia, mert mondjuk pont egy másik AI által generált eredményből tanulta azt, azt, hanem olyan esetekről is, mint mondjuk nemrégiben történt, hogy Windows termékkulcsokat árult el a ChatGPT mindösszesen egy egyszerű logikai játékon keresztül.
Ugye a ChatGPT-nek van egy olyan funkciója, hogyha kvázi ilyen játékosra veszük a figurát, tehát közöljük vele, hogy ez csak egy játék, ez egy ilyen elméleti dolog, ne vegye komolyan, akkor átvált egy, legalábbis eddig átváltott egy sokkal kevésbé biztonságosabb módra, és ezt egy kutató, kifejezetten biztonságtechnikai kutató, hát ki is használta, és trükkös módon rávette a ChatGPT-t arra, hogy egy kvázi kérdezfelelek játékon belül az volt a feladata a ChatGPT-nek, tehát azt a feladatot adta, hogy valódi Windows termékkulcsokat, tehát amiket megvásárolunk, amikkel aktiválni tudjuk a Windows-okat, mondjon a ChatGPT valós termékkulcsokat, és akkor ő az ember, ugye ez a biztonsági szakértő, megpróbálja kitalálni, hogy vajon az a termékkulcs az valódi vagy nem, és hát a végén a legtöbbször mondta, hogy hát feladom, tehát mondta neki, hogy nem tudom megmondani, hogy ez valós vagy nem. Így a ChatGPT megmondta, hogy igen, ez egy valós termékkulcs, vagyis konkrétan már létező olyan Windows termékkulcsokat mutatott a felhasználónak, amit lehetett volna használni, ha még nem volt eladva, akkor nyilvánvalóan lehet vele regisztrálni egy új Windows-t, de akár mondjuk, nem tudom én, kiderülhetett, hogy valamelyik komolyabb állami szervezetnél, vagy valami ilyen gépen volt az a Windows, aminek ez volt a termékkulcsa, és sajnos ez nem csak Windows termékkulcsokkal működik, így viccből mutatom az idézőjelet, hanem nagyon komoly, szenzitív adatokat, társadalombiztosítás és egyéb adatokat, amihez valamilyen úton, módon hozzáfért, ugye itt a ChatGPT, is elő lehetne, és elő lehet hívni a ChatGPT-ből, mindösszesen azzal a trükkel, azért nem teljesen ennyire egyszerű a dolog, de végülis az a lényege, hogy ha játékra hívjuk, akkor a biztonsági szintje a ChatGPT-nek sokkal alacsonyabb lesz. Nyilvánvalóan, hogyha azt a parancsot adjuk neki, hogy kérlek, mondj nekem valós Windows kulcsot, amit utána használtok, akkor azt fogja mondani, hogy bocsánat, ezt nem lehet. De így, hogy játékos formába csomagolta ez az úriember ezt a dolgot, bizony-bizony azért elég ciki volt, hogy ez a dolog mégiscsak működik, és ennek ellenére még mindig ez az AI megoldás, amit jelen pillanatban a világ legjobbjának hívnak nagyon sokan, ugye az OpenAI által fejlesztett megoldások tényleg valóban az élvonalba tartoznak. Általában azt lehet mondani, hogy ezek a legjobbak vagy a legújabbak, de ott a Meta, aki most elképesztő mennyiségű összegeket fog a következő években több száz milliárd dollárt fog rálocsolni az egész AI üzletágra, hogy adott esetben akár az OpenAI-t is megelőzze.
Prometheus és Hyperion ezekkel a nem igazán elaprózott nevekkel látta el az új szuperklaszterek, az új óriás beruházások tervét a Meta. 66-65 milliárd dollár tervez az AI infrastruktúrára költeni a vállalat csupán ebben az évben, ami nyilván ugye azzal a céllal kerül elköltésre, hogy minél nagyobb teljesítményű szuper számítógép rendszereket tudjanak létrehozni. A Prometheus például az első 1 gigawatt teljesítményű klaszter, amit 2026-ban már aktiválni is szeretnének. Az építése iparágban abszolút úttörő léptékű, és mérete jelentős részét felé Manhattan szigetének, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon brutális számítógép parkokra számíthatunk a jövőben, és nyilván ezt múlja felül még az 5 gigawattos szuper számítógép komplexum, amit ugye Hyperionnak is neveztek el, és hát ez lesz a világ egyik legnagyobb ilyen létesítménye, és előre látható a 2030-ban már el is készül, illetve ennek egy része már másfél gigawatton 2026-tól is akár üzembe helyezhető, úgyhogy jól látszik, hogy a Meta nem hogy visszavett, az a párhuzamos, hogy nem annyira őt halljuk, mint sikeres mesterséges intelligencia fejlesztő céget, hanem hogy egész konkrétan parlóig nyomja a gázt, és próbál előre menekülni ebben az AI bizniszben. Nem tudom, hogy ez számunkra jót vagy rosszat jelente majd.